60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Mint rendszeres hallgatóink már tudják, minden adásban 5 munkatársunk egy-egy interjúja hangzik el. Magam részéről úgy szeretem sorba tenni ezeket, hogy megkeresem, hogyan fűzhetők láncba. A mai anyagokból több lánc készülhet, például lehet a tanulás az egyik szál, vagy a régi helyek újraéledése, esetleg a múlt és a jelen összefonódása olyan formán, hogy a régi tárgyak megújulnak. Na de nem csigázom tovább önöket, döntsék el, hova sorolhatók a mai beszélgetések. Íme a tartalom. A 120 éves bemoziban jártunk. Mi a mozgáspszichológia, és miért hasznos? Új arcát mutatja be egy kórusból kivált csoport. Két régi könyvtárból új helyen egy korszerű új nyílt. Végül hallgassuk, hogyan vadásztak a galériások. Remélem, sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Kellemes időtöltést kívánok!
Mai vendégem Szomszéd Gergő, a régi bemozi üzemeltetője. Egy érdekes találkozás ez, mert fiatalkorom csodálatos emlékei fűződnek ehhez a mozihoz. Ugye az 50-es, 60-as években jártam ide még fiatal diákként. Mesélj nekem arról, hogy mi lett ezzel a mozival?
Na, a bemozi nagyon régi mozi. 1911-ben nyílt, és gyakorlatilag különböző neveken működött egészen 2009-ig. Amikor is a fővárosi tulajdonú mozit eladták egy magánszemélynek, ami után még egy pár évig próbálkoztak itt a vendéglátás üzemeltetői azzal, hogy mozit működtessenek, de ez nem igazán működött, és így úgy nézett ki, hogy véglegesen bezár 2010-11 környékén. És utána 5 évig itt nem működött mozi, tehát ez az elmúlt 120 év folyamán, ez volt az egyetlen 5 év, amikor itt Margit körútban nem működött mozi. Én 2015-ben kerültem ide, azzal az ötlettel, hogy ezt élesszük újjá, leginkább régi filmek vetítésével, mert ebből Budapesten akkor nem volt még, azóta se nagyon van ilyen mozi, ami erre szakosodna, hogy effektíve régi filmeket veti. És ezt mi elindítottuk 2016. januárjában, ráadásul annyira hagyományos módon, hogy filmszalagról vetítettünk filmeket, ami hát akkoriban, és manapság már teljesen kizárt dolog, de akkoriban is nagyon nagy ritkaság volt. Ez egy elég nagy sikernek bizonyult, és immáron 8 éve működünk ezzel a modellel, hogy leginkább régi, klasszikus filmeket vetítünk. Mostanság már azért vannak új filmek is, premier filmek is. Próbáljuk a kettőt ötvözni. Egyrészt a budai nézőknek legyen olyan premier mozia is, ahol az új filmeket meg tudják nézni. De a régi filmekről sem mondunk le, tehát hogy az ugyanúgy napi szinten. Ma például a Casablancát fogjuk vetíteni miatt.
Milyen gyakorisággal működik ez a mozi? Mert itt van egy vendéglátóipari egység, amivel karöltve dolgoztok.
Minden nap van vetítés, és a mostani modell szerint ez napi 3 vetítést jelent. Tehát délután 4 óra körül kezdődik a program, és akkor 4-kor, 6-kor és 8-kor van körülbelül egy-egy vetítés.
Filmek kiválogatása, az kizárólag rajtad múlik, vagy van egy közönség igény is esetleg, vagy ők kell?
Hát igen, ez egy ilyen összetettebb dolog. Nyilván valakinek meg kell hozni a döntést, az általában én vagyok. Most már van egy kollégám is, aki segít ebben nekem. De hát sokat építünk abból, hogy a közönségtől milyen visszajelzéseket kapunk. Hát nyilván kapunk rengeteg levelet, üzenetet, meg itt személyesen is, meg hát látjuk, hogy milyen azok a filmek, amik működnek, és mik azok, amik nem. És akkor ez most már mondom, az elmúlt 8 év tapasztalatai alapján körülbelül be tudjuk lőni azt a repertoárt, ami itt működik ezen a helyen ezeknek az embereknek, a mi közönségünk.
A mi közönségünk alatt az mit értesz? Csak a fiatalokat, vagy idősebbeket is?
Teljesen vegyesen. Nyilván nagyon sok a helyi, itt a második kerület környéki Ott például idősek tipikusan, hiszen nagyon egyszerű, ha itt lakik a közelben, akkor ez a legközelebbi mozi. De fura mód, különösen a Covid utáni bezárások óta rengeteg a fiatal, de olyan fiatal, aki 10 éves. Tehát, hogy akiket előtte én nem tapasztaltam nagy számban, valahogy úgy látszik ez a bezártság után, ez lett a reakció, hogy akkor menni kell moziba. Nem lehet belülni tipikusan ilyen bemozis közönséget, mert tényleg a 10 évesektől a nyugdíjas korosztályig mindenki jár.
Például egy vetítési nap. Hogy választott-e meg, hogy most kiknek akarsz szólni? Van ebbe terved, hogy most ezen a héten fiataloknak, idősebbeknek, vagy vegyesen ez, hogy alakítod ki a műsortervedet?
Több összetevős a dolog. Ez ilyen célú tudatosság nincs, hogy most akkor ezt a fiataloknak ezen a héten, vagy másoknak. Inkább... Hát vannak sorozataink, például rendezőhöz kapcsolódó vetítés sorozatok, és akkor az logikusan egyik szerdáról a másik szerdára követi egymást, vagy rengeteg a jubileumi vetítés, amikor egy film 70 éves, 80 éves, 60 éves, és akkor az kerül sorra, vagy hát nyilván értelemszerűen karácsony környékén, akkor karácsonyi filmek. Vagy például most március 15-én valamiért jó ötletnek látszott Jankovics Marcelnek az Ember tragédiája, bár most az így effektíven nincs köze a március 15-höz, de egyébként mégis van. És az egy nagy siker történt volt, itt Teltházban működött akkor a mozi.
Néző, ugye a leendő néző az, hogy szerez információt arról, hogy mikor, mit fognak játszani?
Hát az elsődleges fórumunk az a Facebook oldal, annak van a legnagyobb közönsége, most már az 50 ezer fölött jár a követőink száma, az egy elég szép szám. Illetve hát most készül a weboldalunk, már jó hosszú ideje készül, de most már tényleg hamarosan ez el fog készülni. És mellett, hát vannak ezek a hagyományos online oldalak, a port.hu, meg a, nem tudom, a mindenféle kulturális oldalak, ahol a mi műsorunkat átveszik, ott ezt lehet követni. Illetve van hagyományos nyomtatott programunk is, amit itt a moziban minden előző hétvégére a következő heti műsorunk elkészül, és azt itt el lehet vinni egy ilyen szóróla formájába, illetve a vitrineinket is a Margit körúton használjuk. Szerintem ugye a látogatottsága az óriás plakátunknak, ahol a heti programunk ki van írva. Nagyon aktívak vagyunk Facebookon, de azt találtuk meg a leghatékonyabb elérési formának a közösség felé, az az elsődleges kommunikációs forma.
Kerestelek, hogy ennek a terülnek az elkészítése céljából, és mondták, hogy külföldön vagy, szakmai úton, tehát jársz külföldre filmeket beszerezni, vagy hogy?
Hát ez egy másik, az mozihoz kapcsolódó, de nem feltétlenül mozi napi működéshez gondolom, hogy ez a filmforgalmazás, ami a filmek igen megvételét jelent, és az utána a mozikban van forgalmazás, hát ezt a részét még csak tanulom a dolognak, de ez a célja ennek a filmfesztiválokra járásnak, hogy az ember keressen olyan filmet, ami érdemes a megvételre, és akkor utána azt Magyarországon forgalmazza.
Na most ezek a régi filmeket, tehát az én fiatal koromban ugye nagyon nagy olasz és francia filmeket vetítettek, amely közönség tódult, és remek humorú filmek voltak az olasz filmek, Vittorio Gassman, ugye Ugo Tognazzi, mondhatnám itt a neveket. Ezek közül kerülnek ide a vászonra filmek?
Előfordul, nem mondom, hogy ez a fő csapás irányunk, mert ez kicsit bonyolultabbak ilyen beszerzés ügyileg, mint mondjuk az amerikai filmek, amiknek bejáratott forgalmazói útja van Magyarországon, mondjuk egy régi Gassman filmet, ahhoz ilyen olasz filmintézeten keresztüli úton kéne, és akkor nem biztos, hogy van belőle olyan minőségű vetítési kópia, ami egy vásznon jól mutat, mert nem feltétlenül, ugye ezek régen filmszálogon működtek, azok már nincsenek, azokat át kell alakítani olyan digitálissá, ami mondjuk egy ilyen nagy vásznon jól néz ki. És akkor néha az a probléma, hogy nincs belőle kópia, ami jó minőségű, vagy hát nincs hozzá mondjuk magyar felirat. Hát anélkül nem lehet vetíteni Magyarországon. Meg hát Belmondo filmek, Bolland Piero előfordul, Jules és Jim, tehát inkább ez a Godard-Truffaut vonal. Uh-huh. Valamelyik működött, valamelyik nem.
Most az elmúlt 10-20 évvel visszanézve, mit tudsz említeni, aminek sikere van, és kérték, és vetítettétek újra, mi volt olyan nagy film, ami?
Hát vannak bejáratott nagy sikerek, például a Tarkovsky filmeket, azokat nagyon szeretik, a Stalkert, vagy a Tükör volt tegnap éppen, vagy a Solarist, ugyanígy az amerikai kultfilmekből a Harcosok klubját, vagy a Ponyva regényt, azt bármikor lehet vetíteni, mert a Varrágény. Magyarországról is a Tar Béla filmek, vagy éppen a Macskafogó, rajzfilmet, vagy az ötödik pecsétet, vagy a tanút, azt gyakorlatilag ilyen havi rendszerességgel vetítjük, mert hogy akkora közönsége van.
És általában milyen telítettsége van a mozinak itt, tehát 50-60-70%?
Hát ha az átlagot nézzük, akkor igen, ez az 50% az, ami működik, ez nyilván eloszlik, tehát hogy sok olyan film van, ami teltházzal megy, és vannak ilyen úgymond mellélövések, vagy hát próbálkozások, amikor hát alig van néző. Vagy hát mondjuk a korábbi délutáni sávban nyilván nincs akkora néző, mint egy hétvégi esti sávban. De az összkép az körülbelül ezt a félházat jelenti, igen. Szóval, ha az megvan, az meg vagyunk elég, abszolút.
És még annyit mondja az végezetül, hogy a vendéglátóipari egységgel milyen a kapcsolatot?
Egybe vagyunk nőve. Az emberek általában nem is tudják ezt megkülönböztetni, hogy akkor ez most ez egy két külön cég, vagy ez hogy működik. Teljesen jó a kapcsolatunk. Nyilván van átfedés a vendéglátóipari vendégek és a mozinézők, illetve nyilván a mozinézők előtte vesznek innivalót a moziba, bemennet, utána itt maradnak iszogatni. Tehát hogy ez egy működés, jó kapcsolat a vendéglátó.
Én azt kívánom neked, hogy a jövőben is így menjen, és köszönöm neked a beszélgetést. Szomszéd Gergővel Meskó Bánk beszélgetett a Bemmozi történetéről.
Ma még Magyarországon ismeretlen fogalom a pszichomotorika, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, és hogyan alkalmazható, erre ad választ ez az interjú. A mozgáspszichológia, vagy pszichomotorika, egy terápiás, oktatási, nevelési gyakorlat, amely az 1960-as években született, és kezdett elterjedni Olaszországban, majd világszerte. Veronika Berger Mezei a 60-as, 70-es években ismert énekesnő, előadó művész, aki nagy zenekarokkal Illésmetró lépett fel, és revi műsorokkal bejárt Európát, majd Olaszországban telepedett le. Kalandos, külföldön eltöltött 45 év után hazatelepült. Az ő személyisége, habitusa biztosíték arra, hogy ez a szemlélet, a mozgáspszichológia meghonosodjon nálunk is.
Nem csak fellépésekből állt az életed annak idején, hanem nagyon sok mindent tanultál.
40 éves lettem, mikor egy új szakma született ott Olaszországban, a pszichomotorika. Hát ez egy boom volt, ez a pszichomotorika, mert hát a pszichológiának meg a mozgásnak a kapcsolatáról szólt, meg a kapcsolatok. A Bernard Akatulia az egy francia tornatanár volt, aki végül is pszichológus is volt. Ő meg volt róla győződve, hogy tulajdonképpen a játék, hát ugye minden pedagógus tudja, hogy a játék mit ad, és hát ő kidolgozott egy ilyen stílust. Úgy kezdődik az ő órája, hogy a gyerekek fölépítenek egy várat, azokból az építőkockák kinagyítva, amik szivacsból vannak. Az építőkockák vannak kinagyítva, hatalmasba, úgyhogy a gyerek pici arányába véve fölépítenek egy várat, és aztán összerombolják. És akkor azok, amiket összeromboltak, abból kezdenek újra csinálni struktúrákat. A saját ötleteik szerint a gyerek a főszereplő.
Hát tulajdonképpen itt a mozgás is, és a kreativitás
így
is
van,
egy
így
lényeges
van.
Elem. És itthon az MZI, ami mozgás, pszichológia, zene és életöröm, ennek a mozaik szava, itt megalapítottál egy egyesületet.
Hát ez már 18-ban volt, és valahogy észrevettem, hogy ez a mozgáspszichológia, amit pszichomotorikának hívnak, ugye, és kiegészítő orvostudományt végeztem Torinóba. Ez egy szakkin, ez a pszichomotorika. És hát azért ez olyan tabu témákat is érintett, hogy hát a egymás iránti szeretet, az egymás, a kapcsolatok, ugye hát a tolerancia, ez egy elég forradalmi dolog volt Olaszországban, és 7000-től van csak megengedve ez a szak. Tulajdonképpen a Bernard Akaturi az a 60-as években már elkezdte ezt a Piaget, Vallon, Montessori. A Freud kezdett az örömökről beszélni. Ezért volt ez egy elég tabu téma világszerte, mert hát azért az örömökről nem nagyon beszéltek 2000 évig.
Nem volt illdomos, igen.
Nem volt illdomos, tabu téma volt. Hát a Montessori volt az első nő, akit az olaszoknál beengedtek az orvosi egyetemre.
Tehát ennek a mozgáspszichológiának igazából, és ennek az alapítványnak, vagy egyesületnek is ez a célja, hogy a mozgás, a játék, az érzelmek, a test és kognitív képességeknek az összehangolása.
Igen, az a, pontosan erről van szó, és amire rájöttem, hogy ez a szenyoroknál, éppen azért, mert az agy életünk végéig változik, ugye, a szenyoroknál is lehet képességfejlesztést csinálni. És én ezt nagyon köszönöm itt ennek a csapatomnak, hogy Magyarországon én valamire rájöttem, amit nem gondoltam volna, hogy mikor belépek egy ilyen 60-70 pluszos korosztályba, saját magamon meg a többieken rájöttünk, hogy ugyanúgy lehet az audiovizuális ízlelő, mert mi főzünk, mi a gasztronómiára nagyon nagy súlyt fektettünk, a táplálkozás tanácsadásra, én a tagjaimat tanítom a mediterrán kornyára.
Tehát tulajdonképpen az egyesület, ez az MZI, ez nem csak zumba programok.
Nem. Hát ott voltál az egyetemen, a dr. Jászberényi József, aki tulajdonképpen egy gerontológus, a gerontoandragógus, a Milton Friedman Egyetemnek, az idős akadémiájának a létrehozója, ő az, aki most már 15 éve az időseknek a fejlesztésével foglalkozik.
Hogy látod, hogy ez, amit te képviselsz, a mozgáspszichológia, mennyire elfogadott nálunk, vagy mennyire ismerik?
Szerintem én azért kerültem ide-vissza Magyarországra, hogy a dolgot valamilyen módon elismerjék egy kicsit jobban. Most már az óvónőképzőben van egy ilyen tantár, de nincsenek még specialisták. Nehéz találni olyan embereket, akik nem fogják szeparálni a mozgást meg a pszichológiát. Mert sajnos az egész orvostudomány ilyen, erről a Máté Gábor sokat beszélt, a Seyert sokat beszéltek, 80 éve már erről beszélnek. Van egy új tudományág, amit úgy hívnak, hogy PNEI. A pszichológia, az endokrinológia és az immunológia. Pláne a Covid óta, ugye, ami egy külön experiencia volt, egy külön tapasztalat volt mindenki számára ez az egész bezártság, hogy mi történt velünk. Úgyhogy ez a táplálkozás, az idegrendszer,
a lelki,
hogy ne szeparáljuk. Vagy hogyha már megvannak a különböző pszichomotorika, ez nem csak a pszichológia meg a motorika a mozgásnak a kapcsolata, hanem hogy hogyan viszonyulnak a kapcsolatok, amit magaddal ápolsz meg a többiekkel. Tehát milyen, például én, akinek ez a végzettség, és ráadásul hivatásos bóc, animátor, előadó művész, meg zenész, ez nagyon különleges szakma. Ezt valamilyen módon talán kik is képviselik a legjobban, az orvosbohócok. Ők azok, akik realizálták ezt az egészet, és bebizonyították, hogy milyen hatalmas dolgot csinálnak ott a rákos gyerekeknél például. Hát szóval tényleg az van, hogy a játék, a mozgás, a lélek, a zene, a művészetterápiák hogyan tudnak gyógyítani, a hangulat gyógyító ereje. És ezt láttad te ezt az előadásomat, aminek az volt a cím, hogy a hangulat gyógyító ereje. Azt próbáltam ott a Milton Friedman Egyetemen megértetni ezzel a 60 pluszos közönséggel, hogy ez a három szó, amit az egyesületünk képvisel, a mozgáspszichológia, a zene és az életöröm, három előadást tartottunk. Az első volt a mozgáspszichológia, a másik a zene, a harmadik az életöröm, mert az az első kettőnek a következménye. Az én csapatom azért különbözik a többi ilyen idős korú zumbásoktól, hogy mi nagyon komolyan foglalkozunk a táplálék.
Akkor van egy ilyen ennek az MZI Egyesületnek, nem csak ilyen zumba programjai vannak, nem csak a mozgással,
igen,
és az főző
kurzusok
vannak. Ez hogy zajlik, ez a főző?
Ez úgy volt, ami Covid volt, hogy online megtanítottam egy csomó dolgot.
Miért tartott fontosnak a mediterrán konyhát?
A mediterrán konyhát, én nem azt mondom, hogy az a magyar konyha nem jó, de hogy nem, hát imádom a töltött paprikát, meg mindent imádok. Én csak 45 év Olaszország után azt tudom mondani, hogy azért az, hogy a magyar közértekben bemennek, és mozzarella, és ricotta, és parmigiana, és mindenki tud olaszul most már. Valami oka van, hogyha ezt a mediterrán konyhát világszerte így elismerték. És őket a sportolók is spagetti tesznek. Az embereknek az elképzelése, hogyha az olasz konyha az tészta, és az egy hízlaló dolog. Hát nem így van. Az a lényeg, hogy mi van a tésztának rajta. A pizza az nem csak, hogy spórolós, hanem finom. Paradicsomról nem is tudják itthon, hogyha 3,5 órát főzöd, akkor jön ki a likopéne, ami az immunszisztémának az erősítője. Hát miért dobják el a citromhéját? Anyám is kinyomta, és eldobta. A Szicíliában meg mossák a fogukat vele.
Látsz-e valami változást a tagoknál?
Az az igazság, hogy amikor az olaszoknál az óvodásokat is tanítottam a pszichomotorikára, és jöttek utána iskoláskorban is ugyanazok, én láttam, hogy akik ezeken a kurzusokon vannak, mennyivel frissebbek, és mennyivel érdeklődőbbek, és mennyivel
nyitottabbak.
És ugyanezt látom a szenyoroknál is Magyarországon, hogy például a színvilága megváltozik annak, aki elkezd zumbázni meg ezt a mozgás formát. Hát elképesztően megváltoztak. A kultúrájuk, az ételkultúrájuk változott meg. Ugye nem csak magyarul esznek, hanem eszik az olasz előételeket. Az étkezési kultúra, és a színviláguk, az ízlésük, sminkelik egy picit magukat. Magyarországon a 60-70 éves nők úgy tűnik, hogy ők annyira nem akarnak szépítkezni,
beleszoknak a korukba? Vagy
azt, nem tudom, ez ugyanaz a társadalmi beleidegződés, hogy akkor már én úgyis nagymama vagyok, meg az unokám elég, minek legyek én annyira szép. Itt nem arról van szó, hogy szépnek lenne, hanem jól ápolt. Az én csapatomnak fölfokozódott a jobb kedve, fölgyorsultak egy kicsit, jobban esznek, jobb a színviláguk, és már azt hiszem, hogy ezt át kéne adni az idős generációnak.
A mozgáspszichológia elszánt képviselőjével, Veronika Berger Mezeivel, Torda Judit beszélgetett.
Hallgatóink. Ma nagyon korán kellett kelnem, hogy időbe érkezzem a Scola Gregoriana Argenta, az Új Buda ezüstkarból alakult Gregorian csoport próbájára. A karvezetőt hallották, akivel az előző adásban már megismerkedhettek. Ő, Békés Gyöngyi, kezdett be az Új Buda ezüstkar vezetője, és már az Új Buda ezüstkarból alakult Gregorian kisegyüttesnek is a karvezetője. Hallgassunk bele a próbába. Elsőként a nagybőjti szép graduale Gregoriánt fogjuk elénekelni. Az utóbbi években hol énekeltetek Gregoriánt?
Az utóbbi 2 évben teljes szertartáson 4-szer énekeltünk.
Ebből háromszor a 11. kerületben, a Szent Gellért templomban, illetve a Magyar Szentek templomában, és egyszer módunk volt a Sárospataki Bazilikában énekelni. A többi alkalommal pedig mindig az Ezüstkarnak a koncertjein egy-egy Gregoriánt énekeltünk el. Két év alatt ez egy hatalmas dolog, mert közben újakat tanultunk, tehát a miséken már különböző dallamok csendültek föl, ami szintén nem kis munkával készült el.
Elkezdtetek egyszer csak Gregorián énekeket is tanulni, énekelni.
Tehát az Ezüst Karból kiindulva az Ezüst Gregorián Szkóla, ez a lefordítása. Nagyon érdekes módon alakultunk, mert a Covid előtt négy nappal lett volna egy szereplésünk, ahol énekeltünk volna Gregorián. Tehát az volt az első Gregorián az életünkben, és egyszer csak megszakadt és vége lett. A csoport úgy döntött, az egész kórusból 10 kiváltak, hogy ők szeretnének tovább folytatni ezt a munkát, és akkor a Covid alatt egy héten egyszer Gregorián csoport próbált. Ez nagyon nagy eredmény, mert ez a legeslegnehezebb éneklési mód.
Tulajdonképpen mi az a Gregorián?
A Gregorián a legegyszerűbb középkori dallam, amit annak idején a szerzetesek, főleg szerzetesek papok énekeltek, teljes egészében latin nyelvű, és tulajdonképpen énekelt imák, tehát kapcsolódtak a szertartásokhoz, a istentiszteletekhez, a szentmisékhez, vagy liturgiákhoz. Ez azért is nehéz, mert folyamatosan latinul énekelünk, és a másik pedig, hogy nagyon érdekesek a dallamaik, amiket először le se írtak, csak a szerzetesek maguk adták tovább szájhagyomány útján, aztán később leírták ezeket speciális Gregorián kottákba, és ez a csapat ezt is teljes egészében olvasni tudja. Tehát már nem olyan mai kotta írást olvasunk, hanem Gregorián kottát olvasunk.
Igen, mert a hallgatóban rögtön fölmerül a kérdés. Itt akkor ebbe a kórusba szakképzett énektanárnénik és tanárbácsik énekelnek, akik profi módon olvasnak kottát, és profi módon kezelik a hangzatokat. Így van?
Hát még tanárok nincsenek köztük, de már egymásnak segíteni tudnak. A kottolvasást, a Gregorián kottolvasást azt együtt tanultuk meg, tehát az folyamatos. Mindig becsempészek egy kis újdonságot, és egészen sokan veszik is.
Szolfés.
A szolfést azt majdnem 2 évig már énekeltünk, amikor valaki fölvetette, hogy miért nem tanulunk egy kis szolfést, mert nem tudjuk elolvasni még a kottát rendesen, nem tudjuk hol tartunk, milyen hangok, stb. És akkor elindítottunk heti egy alkalommal szolfés órákat, és kb. 10-15-en most is rendszeresen benne vannak, a Covid alatt is gyakoroltunk ugyanúgy szolfést is. Tehát egy héten 5-ször találkoztunk lényegében, ha nem is mindig ugyanazokkal, de a kórus valamilyen formában mindenki egy héten egyszer látott engem, és látta a többieket is. Mert egymást ragyogóan megnézni. És akkor volt egy kis beszélgetés, és tudtuk, hogy ki hogy van, mi újság.
Meg sem merem kérdezni, mi a terved jövőre nézve?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez mindig foglalkoztat, amikor eltelik egy év. És mindig idő, hát nincs mese, egy évvel idősebbek vagyunk, más jellegű problémáink is vannak, amik erősödnek, és akkor fel kell mérni, hogy tudom a továbbiakban ezt megoldani, hogy mégis tudjunk szerepelni, mégis tudjunk ott lenni, és mégis olyan számban, ami megfelelő, és hát olyan színvonalon, amennyit ki tudunk magunkból hozni. Például az állás gondot jelent, hogyha egy 50 percet már nem tudunk végigénekelni végigállva, akkor közben van egy kis a műsor közben valami egyéb, amivel addig le tudnak ülni. Az utazásokat már tudjuk, hogy a 3 naposokat nem biztos, hogy meg tudjuk mindannyian csinálni, tehát nem tud együtt lenni az egész kórus. Éppen ezért igyekszünk a egynapos lehetőségeket is kihasználni, úgyhogy feltérképeztem, nem csak én, hanem segítettek benne Budapest környékén, ami még elérhető egy járművel oda és egy járművel vissza, és akkor ott szerezni lehetőséget énekelni, azon viszont mindenkit szeretném, hogy ott legyen. Tehát ezek lennének, meg a helyi szereplések is benne vannak, amiket nem fogunk a jövőben se elengedni, hanem meg fogjuk csinálni, amennyit tudunk. És ha tudunk, akkor ott is énekelünk koncerten, ha meg nem, akkor flashmobokat csinálunk úgy, mint 2 éve Tolcsván, hogy kinn az utcán lekéstük a busz, mert a vonat késett, és kinn a busz megállóba csináltunk egy kis koncertet, ahol pillanatok alatt a környékbeli emberek ott voltak. Tehát ezeket nem tervezzük. Hát tervezett koncert az biztos, hogy az is azok arányában lesz, hogy mennyien leszünk. Tehát ezeket kell most ügyesen végig gondolnom.
És akkor lesz majd egy olyan összegezés az életedben, hogy 10 év az ezüstkarral?
Így van. Lesz 2 év múlva, tehát én most ezt már felírtam magamnak, hogy 2025. októberre, novemberre, amikor mi alakultunk, akkor szeretnénk egy 10 éves évfordulót tartani, de azért így mondanám, hogy ha lehet a 8 évet egybe összegezni a saját szempontomból, akkor azt tudom mondani, hogy életemnek az egyik legszebb ajándéka, hogy ezt a kórust csinálhatom.
60-on túl, 70-en túl, miért járnak az emberek kórus próbára?
A gregorián éneklés szerintem a legfelemelőbb dolog a világon, hallgatni is, énekelni is, különleges hangulata van, és különlegesen lélekemelő.
Gyerekkorom óta életem része a közös éneklés, és jó, hogy ezt nem kell abba hagynom nyugdíjasan se.
Éneklés az felszabadít, az olyan jó érzés, főleg találkozni itt a többiekkel, a Gyöngyével. És már gyerekkorom óta nagyon, nagyon jó énektanárom volt, és azóta nagyon szeretek énekelni. És ebben egy ilyen közösség, a közösség is nagyon fontos, tehát hogy társaság, meg megismerjük egymást, és szeretünk együtt lenni. Tehát nem a zenén túl ez az együttlét nagyon fontos.
Van egy férfi tag is. Miért jár egy férfi 12 hölgy társaságában lévő kórusban?
Hát egyrészt azért, mert ez az éneklés, valahogy mindig szerettem énekelni, de mindig kimaradt az életemből, mert általános iskolában énekeltem, aztán gimnáziumban mutáltunk, és nem énekeltünk. Katonaságnál inkább ordítottunk, és gondoltam, ne maradjon ki az életemből, és eljöttem. Nagyon jó itt énekelni, nagyon jó érzés, a másik pedig nagyon jó a közösség, és emiatt is szeretek járni énekelni.
Nekem egy személyes pluszt is adott a kórus. Covid utáni légzésfunkció romlással nincs szubjektív panaszom, és ez csak annak köszönhető, hogy 8 éve itt éneklek.
Békés Gyöngyi karvezetővel beszélgetett, és a kórustagokat kérdezte Ámen Zsóka.
A Terész körúton az Oktogon és a Király utca között található a körúti könyvtár. Belépve a patinás épületbe, meglepően korszerű helyiségbe jutunk. Az intézmény vezetője Kuckó Andrea, őt kértem meg, hogy mutassa be ezt a modern könyvtárat.
Én úgy tudom, hogy ez a helyiség nem mindig könyvtár volt, hogy került ide.
A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár hálózatához tartozik. 2 intézménynek is a jogutódja vagyunk. Elődünk az András úton lévő könyvtár volt, illetve a Kertész utcai. De ez az állományt jelenti, úgyhogy így mi a 6. és a 7. kerületi olvasókat is várjuk. Ez valóban nem könyvtár volt, hanem évtizedeken keresztül itt volt a Keravill. Úgyhogy erre emlékezhetnek sokan. Sokáig üresen állt. Végül is a fenntartó fővárosi önkormányzat vásárolta meg. Akkor már lehetett tudni, hogy ez könyvtár lesz.
Minden modern kialakítású.
Igen. 200 négyzetméter különben a könyvtár, de az egész intézményünk teljesen akadálymentesített. Üveglift segít a 3 szint között. Azért mondjuk, hogy 3 szint, mert hogy valóban van az úgynevezett földszinti rész, aztán a galéria, de van nekünk a pince részben egy rendezvénytermünk, és így végül is 3 szintes az épület.
Milyen nagy az állomány?
Körülbelül 27 ezer dokumentumot, könyvet tartalmaz.
Ezek számít nagynak?
Nem. Viszont ha azt mondjuk, hogy csak a felnőtt irodalom az, illetve a téni irodalom, ami náluk megtalálható, akkor azért annyira nem kicsi.
Vagy. Szabad polcon van minden.
Igen.
És van egy kis olvasóterem.
Igen, a földszinti részen van egy ilyen kis folyóirat olvasói sarok, és a galéria szinten van a valóságos olvasóterem, ahol olvasni, illetve tanulni lehet az idejáró közönségnek. Itt a 21. században már leginkább az emberek a saját eszközükön dolgoznak és tanulnak.
Átalakult a könyvtár használat.
Ez nagyon jól látszik is. A galérián már egyszemélyes asztalok kerültek kialakításra, mindegyik mellett csatlakozási lehetőség van.
Gondolom, hogy ennek külön szolgáltatási díja van.
Aki beiratkozott olvasó, nem? Nagyon sokféle beiratkozási díjunk van. Negyedéves, féléves, éves lehet bérletet váltani, és akkor az összes tagkönyvtárba és a központi könyvtárba is járni tud vele. Nagyon sok fiatal jelent meg itt a könyvtárban, dolgoznak, vagy éppen tanulnak.
Az olvasók korosztály szerint hogyan oszlanak meg?
14 év alatti olvasónk nincs. Már a középiskolásokat viszont várjuk, tehát tini irodalommal rendelkezünk. 100-as nagyságrenddel vannak az olvasók között. A legtöbben az úgynevezett aktív dolgozók. Ezen belül is elég sok a főiskolai egyetemi hallgató, az egyharmad rész viszont külföldi, akik részképzésben Erasmusszal tanulnak és tartózkodnak Magyarországon. 3-6 hónapra iratkoznak be. Nekik nagyon jó minőségű wifi szolgáltatás az, ami miatt érdekes a könyvtár. És aztán van persze természetesen egy nagy csoportunk, ők pedig a nyugdíjas olvasók, akik szintén szép számban jelen vannak a könyvtárban.
Meglepett engem, hogy a fiatalok vannak többségben.
Egyre több könyvtárra igaz, hogy már nem csak könyvektára, hanem tanulótér és közösségi tér, illetve rendezvény, helyszín.
Ez az a bizonyos megváltozott szerep, funkció, amin átment a könyvtár. Ugye, mert művelődési intézmény, amit a könyvek tárháza.
Igen. És az információ, mert
gondolom az elektronika is betört.
Be, abszolút. Fontos, hogy a beiratkozott olvasóink nem csak helyben tudják az adatbázisokat használni, hanem otthonról is eléri.
Igen. Tehát előre tud tájékozódni például, hogy ez a könyv megvan-e?
Igen, tud valóban otthonról akár egy könyvre előjegyzést tenni, hosszabbítani, de én most azokra az adatbázisokra gondoltam, amik nagyon nagy számban előfizetéses adatbázisok. Tehát az Arcanum, a Tudományos Akadémiának a különböző adatbázisai, értelmező szótárak, nagyon sokan szeretik a céginfót, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon nagy annak a tára, amit a könyvtárból is és otthonról is elérnek az olvasók.
Nem csak a könyvtár alakult, tehát a könyvtár szerepe, hanem a könyvtárosnak a munkaköre is.
Bizonyos szempontból igen. Itt nagyon sok munkafolyamat van. Van a kölcsönzés, a beiratkozás, van nálunk tájékoztató könyvtáros, letéteket kezelünk. Van olyan kolléga, aki folyóiratokkal foglalkozik, aki a Facebook oldalunkat kezeli. Mindig azt mondom, hogy szerencsénk van a kollégákat tekintve, van olyan, akinek van nagyon jó grafikai érzéke, illetve számítógépes tudása ahhoz, hogy a szórólapjainkat, plakátjainkat megtervezi. Van nagyon jó hangtechnika lent a rendezvényterembe. Ezt is úgy tudjuk működtetni, hogy van olyan kolléga, aki ért hozzá. Mindenkinek a rejtett tartalékait is használni tudjuk.
Hány munkatársa van a könyvtárnak?
Összesen 7 dolgozunk 2 műszakban. Naponta 10 órát vagyunk nyitva, szombaton is nyitva vagyunk.
Említette a rendezvénytermet. Ez is a könyvtár szerepének a bővülése.
Most már egyre több könyvtár van, aminek van külön rendezvényterme.
Itt most egy kiállítás van. Mik szoktak még lenni?
Vannak állandó programjaink, ilyen például az olvasókör, irodalomterápia, de vannak olyan rendezvények, amik sorozattá fejlődtek. Író-olvasó találkozó könyvbemutatók természetesen vannak. Nagyon erős például a komoly zenére az igény.
Közben van a Zene Akadémia.
Nagyon sokszor mondják azt, hogy isteni helyen van a könyvtár. Ez igaz, de a rendezvényeket nézzük, a legtöbb kulturális intézmény is itt van. Úgy kellett kitalálnunk a rendezvényi elképzeléseinket, hogy még beférjünk.
Bizony.
Úgy is sikerült. Újabb és újabb programtípusokkal kísérletezünk, és hogyha kiderül, hogy igen, erre is van igény, akkor utána már azt is bevesszük a repertoárba. Fontos, hogy a rendezvények mindegyike ingyenes. A Terézvárosi Önkormányzat jó voltából.
És még azok is bejöhetnek, akik nem iratkoztak be?
Igen. regisztrálni kell, mert tudni kell, hogy 50 főt befogadó a rendezvényterem. Amikor először megrendeztük a fesztivál zenekar kamarakoncertjét itt a könyvtárban, akkor azért tudtuk, hogy meg lesz rá a közönségünk, és ott elhangzott a közönség részéről, hogy ilyet ők még szeretnének. Így került aztán a MÁV Szimfonikus Zenekar 4 művésze is hozzánk.
Az akusztika megfelel ezek szerint?
Miután ez pince rész, nagyon telített hangok keletkeznek, úgyhogy nagyon szeretnek a zenészek nálunk játszani.
Széles a skála.
Egy felvállalt és fontos feladatunk a helytörténet.
Terézvároshoz kapcsolódik.
Ez Terézvároshoz kapcsolódik. Kiállítások is voltak, előadások is lesznek is. A helytörténet az mindig is érdekelt. Eredeti végzettségem történész.
Olyan szeretettel beszélek, nem csak az intézményről, de hogy az egész környezetről is. Terézvárosi?
Nem. Mondhatnám, hogy itt élek, mert sok időt töltök a könyvtárban. Ami az én érdeklődésemnek fontos, itt megvalósítható.
Gyönyörű honlapjuk van, nagyon tartalmas.
Abszolút aktuálisan minden hírt felteszünk. Van egy rendezvényarchívumunk, és egy képes beszámolót közlünk.
Köztudott az, hogy manapság keveset olvasnak az emberek. Tapasztalható ez.
A beiratkozás és a forgalmi adatok, azok folyamatosan nőnek. Szeretjük a COVID előtti időszakhoz hasonlítani a statisztikai adatainkat. Azokat már meghaladtuk. Olyan drágák most már a könyvek, hogy megjelentek azok az emberek, akik lehet, hogy nem is voltak könyvtárhasználók, de most már igen, mert mondjuk itt tudnak hozzájutni ahhoz a szép irodalomhoz, ahhoz a folyóirathoz, amit régebben esetleg meg tudtak vásárolni. Folyamatosan próbálunk fejleszteni, hát gondolunk az olvasói körökre is, akik nem biztos, hogy nyomtatott sajtót olvasnak. Az idén megbevezetjük például az elektronikus dokumentumoknak is a kölcsönzését. Van egy önkiszolgáló kölcsönzőgép. Újdonság nálunk a locker, az előjegyzett könyveknek a mondjuk így könyvszekrénye. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy most vannak ezek a csomagládák, alza.hu-tól elkezdve sok. Csak itt most nem egy okosórát, hanem egy könyvet teszünk be az olvasónak. Ha valaki előjegyzett egy könyvet, és megérkezik az a könyv, akkor betesszük a számára a lockerbe, és a locker küld neki egy kódot, majd az olvasó ezzel a kóddal belép, és kinyílik a könyvszekrény, és már is az övé a könyv. Hosszú távú terv, hogy a könyvtár falain kívül a város különböző pontjai legyen ilyen. Akkor valóban a könyvtárba sem kell bevenni, hanem oda kér valaki könyvet, és akkor megkapja.
Ez a jövő, akkor ezek szerint, hogy mobil könyvtárnak tűnik
igen,
már.
Igen.
Tényleg ízig-vérig 21. századig. Mi lenne még fontos?
Most áprilisban már egy angol nyelvű sorozatot is indítunk, ami Budapesttel kapcsolatos, megismertetni az itt élő külföldiekkel a várost.
És ki fogja tartani?
Török András művelődés történész, aki a Budapest könyvet is írja, és angol nyelven is megjelent Enkóse Juditnak a Nagykörút című könyve. Ennek apropóján találtuk ki Judittal, hogy mi lenne, hogyha itt a körút mentén lennének séták. Mondanom sem kell, nagyon nagy sikerűek.
Ki vezeti, vagy ki?
Az Enkósa Judit. A Sárkány éve apropóján a koreai és az ázsiai kultúrát próbáljuk ide varázsolni, ahol ruha bemutató lesz, ahol origamizni lehet. Most áprilisban először a Wunderbaum Fesztiválhoz kapcsolódunk, ami a német kultúrát próbálja népszerűsíteni.
Lehet mindig bővíteni.
Én itt valóban kiélhetem magam, de ha nem lennének a kollégáim, tehát nélkülük azért ez nem menne.
Gyönyörű közösségi tér, ahol egy jó közösség dolgozik.
Kuckó Andreával, a könyvtár vezetőjével Somogyi Ágnes beszélgetett.
Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok mindenkinek az életében esténként a tévé elé ülés volt a fő program, amikor is a Kincsvadászok című műsort lehetett nézni, ami egyben volt izgalmas és érdekes és tanulságos, és aki nem tudja, annak azért elmondanám, hogy azt hiszem, hogy bárki, de ez majd kiderül, ő bevihetett valami értéktárgyat, vagy műtárgyat, vagy régiséget, és nagy galéria tulajdonosok licitálhattak a tárgyra, és fölmerült bennem, hogy vajon, mi nagyon jól elszórakoztunk rajta, de vajon az ott ülő licitálóknak mit jelentett ez. És ezért most megkértem Nagyházi Lőrincet, a Nagyházi Galéria és Aukciós Ház tulajdonosát, hogy esetleg erről mesélne nekünk egy kicsit.
Jó, nagyon szívesen üdvözlök mindenkit én is. Hol kezdjük, vagy mit?
Hát tulajdonképpen azt hiszem, most sem tudna tisztázni, hogy mi az, hogy műtárgy, mi az, hogy régiség.
Uh-huh. Igen, hát ott van egy vékony vonal van a kettő között bizonyos esetekben, ahogy mi az, ami inkább műtárgy, mi az, ami csak régiség. Nyilván itt a művészeti érték húzza meg ezt a vonalat, tehát hogy vannak tárgyak, ami inkább régiség és használati tárgy, és akkor van olyan régi tárgy, aminek szakmai jelentősége van, művészettörténeti jelentősége van. Itt nyilván nem csak a festmények, bútoroknál is vannak ilyen bútorok, nyilván sokkal kevesebb, mint festményből, úgyhogy az én fejemben legalábbis biztosan ez a határvonal a műtárgy és a régiség között.
És hát ugye a másik a fő kérdés, hogy önöknek mit jelentett ez a műsor?
Egy kis szkepticizmussal fogadtuk már magát a műsor ötletet, amikor megkerestek minket ezzel. Alapvetően úgy gondolt rá, szerintem szinte mindenki, hogy ez egy nagyon jó lehetőség nem csak magunkat vagy a cégeinket promotálni, hanem magát a műgyűjtést, a műtárgyakat. Nagyon jól mutatta meg a műsor szerintem, hogy nem kell több millió forinttal gyűjteni. Nyilván lehet, meg talán könnyebb is, de hogy vannak tárgyak, ami azért 30-40-50 ezer forintért érdekes, izgalmas, jó tárgyat lehet venni. És ugye hát innentől kezdve a határa csillagos ég, ugye a több száz millió forintokig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb hozza a szakmánkat, amit mi egymás között galériásokkal szoktuk mondani, egy küszöbfrász, hogy sok ember, vagy érdeklődő, nem feltétlen vásárló nem mer bejönni egy galériában, mert azt mondja, hogy jaj, hát én nem is gyűjtök, én nem vagyok odavaló, és hogy ez egy olyan távoli világ. Én azt gondolom, hogy ezzel a műsorral azért sikerült egy kicsit közelebb hozni azoknak az embereknek ezt a szakmát, akik nem feltétlen jártasak benne.
Tehát effektív a szépség. Én nekem volt egy olyan érzésem is vele, hogy egy kicsit ilyen tanító, hogy oktató jellegű is. Én nagyon célra vezetőnek tartanám iskolás gyerekeknek megmutatni ezeket a műsorokat, hogy ne az legyen, hogy ránéz valamire, és azt mondja, hogy ez szép, hanem tudja azt, hogy miért szép.
Igen.
Mert a vírálatban nagyon sok tanulmányban.
Igen, és amit ugye mi sajnálunk, de hát nyilván tudjuk, hogy nem egy kvázi unalmas dokumentumfilmet forgatunk, de hogy azért azt elmondhatom szerintem, hogy a nyersanyag egy-egy vásárláshoz sokkal-sokkal hosszabb, mint amit a műsor megér. Ugye itt megint a formai követelmények, hogy bevalósítsa az időm meg, hogy izgalmas és pörgős legyen a műsor, de úgy gondolom, hogy mindannyiunk irányából nagyon sok szakmai tartalom érkezik egy-egy ilyen tárgy kapcsán, és nagyon érdekes dolgokat lehet belőle tanulni vagy látni.
Meg a történetek hozzá, szóval egészen megható dolgok vannak.
Igen, sűrű.
Én szóval az, hogy tényleg az embernek van egy régisége, műtárgya mindegy, és van egy elképzelése, vagy ha szájhagyom már nyitján terjed a családba, hogy az milyen érték, és azért azzal szembesülni, hogy esetleg nem az.
Igen, az a kellemetlenebb része, de ugyanakkor van az ellentéte is, hogy sokkal több, mint amire gondoltak. És ez abszolút jellemző a piacra, tehát hogy amikor főleg örökségek, hagyatékok, stb. Esetében, akkor tényleg nem tudják, hogy mi van otthon, hogy valamilyen impulzusra ők kitalálnak maguknak egy összegszerű értéket, és akkor vagy a hideg, vagy a meleg zuhanjon, hogy ez nem annyi, hát ugye kinek mi a hideg, kinek mi a meleg, de ez teljesen jellemző a piacon, hogyha olyan emberek hoznak a dolgot, hogy nem feltétlenül értenek hozzá.
Úgy válogatták össze, hogy kik lesznek a licitálók, hogy mindenféle...
Én úgy gondolom, hogy igen. Most a licitálóknál nyilván vannak nagy átfedések, tehát például a Fertőszegi Péternek, meg a mi cégünknek az átfedés az majd, hogy nem ugyanaz. Tehát, hogy ment egy spektrum szintjén nézve, hogy ők is majdnem mindenki mindennel, igen. Akkor a Viktorék nem dolgoznak ilyen széles skálával, inkább itt a háború utáni dolgok, amik jobban érdeklik, amennyire láttam. Nem jelenti ezt, hogy nem fordulnak elő nála a régebbi vagy más jellegű tárgyak, de úgy specifikus szinten ő jobban van azokra ráva. A Szandrájék is inkább egy kifejezett korszakkal foglalkoznak. amit ő mondani szokta, hogy inkább kifejezett ezt a 19. század. Náluk is előfordul szórás előtte, utána, amennyire én tudom. A fejes, meg ilyen szempontból nagyon jó, hogy benn van, mert ő meg a vintage retro dolgokra jobban elmozdult. Tehát a többségünket azért valószínűleg hidegen hagyta a legtöbb ilyen vintage retro cucc, és nagyon soknak hamarabb látta benne a való piaci értékét, mint mi, mert nem sűrűn hoznak be hozzánk egy moszkvicsot, például egy pedálos moszkvicsot. A fejes meg, hát ha más nem, gyerekkorából is emlékszik rá, hogy azok milyenek voltak, meg amúgy érdekli a téma, és vannak ilyen retro járművei, kicsi és nagy, úgyhogy ő azonnal tudta, hogy mi az értéke, mi meg csak néztünk a Tomira, hogy nem is gondoltuk, hogy ilyen magas értéke van.
Mennyire befolyásolják az érzelmek, nem a döntésbe, hanem egyáltalán az, hogy foglalkozzon a gondolatával, hogy licitál.
Én úgy gondolom, hogy ez egy érzelmi szakma. Tehát, hogy itt szinte csak érzelmi döntések vannak. Tehát nyilván van egy bizonyos árszintig egy kereskedői gondolatmenet, hogy ha eddig a pontig elmegyek, addig biztos, hogy el tudom adni valami haszonnal rajta, viszont amikor irreális anyagi, nem tudom, spektrumba érünk egy bizonyos tárgyal, hát azok már nem egy észszerű kereskedői vásárlás, az már abszolút érzelmi.
De én arra gondoltam, hogy eleve, hogy elkezdjen licitálni. Tehát ha látszólag nem a saját profilja, és lehet olyan, hogy mégis nagyon megtetszik akármilyen okból.
Egy-két ilyen dolog meg is történt, épp pont a Moszkvics, azt a kisfiamnak gondoltam, hogy megveszem, bár neki már van egy kis pedálos Nissanja, de hogy van, hogy abszolút csak amiatt licitálunk. Tehát ez teljesen kiszámíthatatlan, hogy ki éppen, mikor és miért, meg mennyit persze.
A Péternél egy jellemzően póker arca van, amikor nem lehet eldönteni, önnél azért egy kicsit úgy.
Mert látni, igen. Ha lesz második évad, majd gyakorolnom kell, hogy a póker arcom jobb legyen, mert az nekem drága szokott lenni, hogyha póker arc nincs.
Ez rettenetesen nehéz lehet.
Hát igen, főleg ahhoz pláne nem vagyunk hozzászokva, hogy ennyi kamera, erre csináljuk azt, amit amúgy minden nap csinálunk. Nem, nyilván nem vásárolunk minden nap, tehát hogy csak hogy magát ezt a szakmát úgy megmutatni embereknek, hogy azért mégiscsak az 58 kamera az kvázi az arcunkban, hogy az szerintem mindennyiunknak egy új érzés volt.
És mennyire szoktak egymás között licitálni? Egymás árveléseire járnak?
Járunk rendszeresen, már amennyire. Hát most nyilván fejes az talán egy kivétel, mert hogy rá így emlékeznék. Hát van, a többiek voltak nálunk, én voltam többieknél, úgyhogy nem.
De így, hogy személy szerint egymás ellen licitálni, az...
Hát előfordul, nem mondom, hogy sűrűn, de előfordul.
Ez akkor jól érzem, hogy önöknek is élmény volt.
Én abszolút mi jól éreztünk magunkat minden forgatás alatt, úgy gondolom, hogy a végeredmény miatt is örülünk, mert ugye azt nem tudtuk, hogy ez hogy lesz összevágva. Tehát, hogy milyen irányba viszik el, mert hogyha ebből a műsorból csak olyan részleteket raktak volna össze, ami megtörtént, de nem biztos, hogy egy jó képet ad az egész szakmáról, vagy akár rólunk, akkor ez nekünk egy nagyon nagy rizikó. De így most nézzük mi is ugye jellemzően a műsort élőben, mert nem láttuk, hogy van összevágva, úgyhogy kíváncsian nézlek, és én biztosan mindig kíváncsian nézem vissza, hogy mi lett ebből a részből, és nyilván más, mert emlékszek dolgokra, és hiányom dolgokat. Sőt, olyan is volt, hogy nagyon rosszul emlékeztem, ezt sose fogom elfejteni, nézők a tévé előtt, és így fogtam a fejem, hogy erre én miért teszek ajánlatot? A képernyőn annyira sokkal rosszabbnak tűnt a tárgy, mint élőben. Valami meg jobban néz ki a képernyőn, vagy akár egy fotón, mint élőben. Úgyhogy valami biztos volt benne, de nagyon meglepődtem, amikor láttam, hogy milyen elkesen licitálok, és milyen sokáig. Na mindegy.
Beszélhet róla, hogy valóban először látták a tárgyatot?
Beszéltünk róla, és igen. És abszolút. Tehát, hogy ez volt az egyik legkedvencebb játékunk, és nem akarták elhinni a stúdiónak a vezélőjében, hogy nem lesnünk ki. Hogy amikor letakarva, mert nem mindig érkezett letakarva a tárgy, és nem volt teljesen evidens, tehát mondjuk például, amikor valami a plafonról lóg le, akkor nem kellett túl gondolni, hogy mi lesz az, tehát nem egy asztalt lógattak fel fejjel lefelé, de hogy nagyon jól szórakoztunk azon is, hogy le volt takarva, és akkor elkezdtünk találgatni. És így azt mondom, hogy szerintem az esetek 70%-ában kitaláltuk, hogy mi van alatta, és már vezélőből szóltak le nekünk ugye a fülesbe, hogy gyerekek, ezt már megint valaki megleste valahol, vagy honnan tudjátok ennyire pontosan, hogy mi az? Hát csak egy ezért láttok egy kupac valamit, ami le van takarva, hogy honnan? És így hát egy az első gondolat, és így kitaláltuk mindig. Úgyhogy,
és a becsősök is először látták?
De nyilván tudok a helyükben beszélni, hogy más szekcióban voltam. Szerintem élőben biztosan. Fotón nem tudom, hogy itt a casting az, hogy működött. Nem tudom, hogy a becsősöket mennyire kellett bevonni a castingba például, de az is biztos, mert nagyon sokan kérdezik, hogy nagyon sokan gondolják, hogy ez egy megrendezett műsor, és nem valósak, meg előre vannak játszó dolgok, de ugye ezt abszolút teljes nyugalommal és magabiztossággal mondhatom, hogy nem. Tehát, hogy tényleg valósak mind az eladók, mind a vásárlások, és tényleg nagyjából azért először adjuk a dolgokat. Hát itt egy-egy olyan kivétel volt, ami például a Viktornak a tükre volt, amit megvett, ez a Florentin tükör, hogy ő ezt még ő adta el annak a restaurátornak évekkel ezelőtt. Tehát, hogy nyilván így ebben az esetben ő mondjuk már látta azt a tárgyat, de a többiek nem.
Szóval az egész nagyon izgalmas. Szóval így ilyen látni is, és az emberbe fölmerülnek folyton ilyen kérdések, hogy vajon hogy zajlott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk, mert nyilván nem csak enged érdeket.
Köszönöm, hogy lehettem.
Nagyházi Lőrincsel Kerioli beszélgetett.
A felvétel elkészítése után nem sokkal hallottam a hirdetést a kereskedelmi csatornán, hogy ismét gyűjtenek tárgyakat licitálásra. Számomra egyértelművé teszi, hogy lesz következő sorozat, és szeretném remélni, hogy az iménti beszélgetés esetleg kedvet csinál azoknak, akik nem látták az első sorozatot, hogy megnézzék, mint ahogy kedvet csinál esetleg azoknak is, akiknek van eladásra szánt tárgyuk, hogy jelentkezzenek a műsorba. Érdemes lenne.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten, szerdán este 8 órától. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe anchor.fm/60-on/túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Csóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, április 27-én.